Portrék az ELTE-ről. Somlyó Bálint.
Hogyan határozta el, hogy a tanári pályára lép?
Azt hiszem, ez kicsit véletlen volt. Mert hogy én eredetileg nem is esztétikával akartam foglalkozni, hanem biológiát tanultam az egyetemen. Valamikor a közepén rájöttem, hogy én nem leszek igazi rendes biológus mindenféle okból. És aztán párhuzamosan tanultam esztétikát is. Ez meg egy olyan mesterség, amit hát leginkább az egyetemen lehetett folytatni. Ha meg az ember az egyetemen dolgozik, akkor abból szükségképpen következik, hogy tanít. Meg én nagyon szeretek is tanítani, de nem volt ez előre elhatározva, hogy akkor én tanító leszek.
Tanított valahol az ELTE előtt?
Az ELTE előtt abban az értelemben nem, hogy én valamikor nagyon régen már tanítottam ösztöndíjasként az ELTE-n közvetlenül a diploma megszerzése után, de utána, amikor ez az ösztöndíj lejárt, akkor tanítottam 18 éven keresztül a Pécsi Egyetemen, meg még közben is tanítottam a Kodolányi János Főiskolán, de az csak ilyen óraadás volt.
A tanításban mi a legnagyobb kihívás az ön számára?
Hát, hogy ha én valamit izgalmasnak találok, és nyilván igyekszem olyasmiről beszélni, amit én izgalmasnak találok, akkor annak az izgalmát át lehet-e adni. Tehát, hogy ez nem egy anyag, amit meg kell nyomni a hallgatók torkán, hanem számukra izgalmassá kell tenni. A Thomas Mann a Dr. Faustusban megrajzolja a Wendell Kretschmer alakját, aki ugye egy ilyen lehetetlen kis német városban arról tart előadást, hogy a Beethoven miért nem írt harmadik tételt az Opus 111-es zongora szonátájához. Mindenki abszurdnak találja ezt az ötletet, hogy a helyi mészárosoknak erről tartan előadást. Akkor azt magyarázza el, hogy na de hát olyanoknak előadást tartani valamiről, akiket az érdekel, az nem kunst. A nem létező érdeklődést fölkelteni, az az igazi feladat, és persze ilyen szempontból én el vagyok kényeztetve, mert legalábbis azt remélem, hogy azok, akiknek beszélek, azoknak nem kell fölkelteni az érdeklődését, mert az megvan, de azért néha előfordul, hogy azt gondolom, hogy itt érdeklődés felkeltésről is szó van, nem csak egy meglevő érdeklődés kielégítéséről.
Nem tartja egy kicsit személytelennek ezt az egyetemi tanítási rendszert, már mint abból a szempontból, hogy ugye nagyon nagy létszámúak az előadások, nincsen lehetőség sokszor a reflexióra, illetve a párbeszédekre az órán.
De. Illetve azt én teljesen a hagyományba illeszkedőnek tartom, hogy legyenek nagy előadások, az egyik lehetséges egyetemi műfaj, amelyik arról szól, hogy egy ember beszél, és valamilyen módon egy gondolatmenetet egyedül fölépít. Egyszer egy nagyon kedves tanárom azt mondta, hogy a tanár a legjobban az előadáson tud lebukni. Szemináriumon nem lehet lebukni, előadáson lehet lebukni, mert hogy ott nem tudja kibeszélni magát egy helyzetből, ott hogyha ő nem tudja egyedül fenntartani a saját gondolatmenetét, akkor az mindenki számára nyilvánvalóvá válik. Ugyanakkor persze az az ideális eset, hogyha vannak ilyen előadások, és vannak valóban kis létszámú szemináriumok, szép lassan sajnos azt kell gondolnom, hogy már csak a doktori képzés az, amelyik emlékeztet erre a nagyon hagyományos egyetemi formára, azért is szerettem, mert hogy ott valóban 6-8 ember ül együtt, és ott a dolog tényleg lehet beszélgetés jellegű.
És a rendes, már minden a doktori egyetemi képzésen nincs már meg ez a beszélgetés jelleg a szemináriumokon?
De, bizonyos szemináriumokon megvan, de hát a jelenlegi létszám miatt ott tartunk, hogy még ha az ember limitet szab is, amit megtehet, és azt mondhatja, hogy jó, én is megteszem időnként gyakorlati okokból, de hát ott sem nagyon illik 20-25 fő alá szorítani ezt a limitet egyszerűen azért, mert túlságosan sok hallgató van annyi óra, nem lesz, és igazából az a tapasztalatom, hogy 12-13 ember fölött ez nem nagyon működik már jól, mert hogy nem tud annál több ember együtt beszélgetni. Bénítóan hat egy picit a többiekre az, hogy ha 10-12-nél több a hallgatóság.
A pályaválasztása során kik voltak önre így a legnagyobb hatással? Gondolok itt szülőkre, tanárokra.
Persze a szüleim időnként néha indirekt módon, mert nagyon nem olyat akartam csinálni, mint amilyet ők csinálnak. Nem azért, mert azt nem tartottam jónak, hanem épp ellenkezőleg, mert azt gondoltam, hogy túl jól csinálják, amit csinálnak, és ezért aztán azzal majd nem lehet versenyezni. Ezutóbb nem sikerült. Én megpróbáltam, de végül is ebben kudarcot vallottam. Aztán itt az egyetemen mindenek előtt talán a posztlár tanár úr, meg a most már sajnos csak múlt időben megnevezhető Balassa Péter, valamint egy sajnos szintén csak múlt időben megnevezhető csodálatos biológus tanárom, akit Juhász Nagy Pálnak hívtak. És ha én egy kicsit jobb matematikus vagyok, akkor most lehet, hogy ökológus lennék, egyszerűen azért, hogy az ő tanítványa lehessek, vagy akkor az ő tanítványa lettem volna igazi módon. Így is az voltam, csak ökológus nem lettem, mert azt fel kellett ismernem, hogy én nem lehetek úgy az ő igazi tanítványa, hogyha nem vagyok jobb matematikus, mint amilyen voltam.
...1980-ban végzett ugye biológusként az ELTE-n, és közben ugye az esztétikát is párhuzamosan tanulta a biológia mellett. Nem volt ez nagy váltás, vagy nem különbözik nagyon a két terület egymástól?
De hát persze nagyon különbözik, meg nagyon különbözik nem csak a tárgy, hanem a hozzátartozó légkör is nagyon különbözik, meg nagyon más alkatú emberek foglalkoznak vele. Ezzel együtt egyrészt én amikor a bölcsészkarra kezdtem járni, akkor elkezdtem úgy érezni magam, mint aki hazaért, mert hogy valójában valószínűleg kezdettől fogva ez lett volna az otthonos közeg, a biológia az meg egy ilyen nagyon furcsa kirándulás volt. De ezzel együtt én azt gondolom, és ezt még mindig azt hiszem, hogy bármikor hajlandó vagyok legalábbis megpróbálni bebizonyítani, hogy bármilyen tudomány végső kérdései azok egyformán izgalmasak, mi több, mindenki számára egyformán izgalmasak. Tehát én most bármikor vállalom, hogy egy teljesen elvadult bölcsész hallgatóságnak tudok, amennyire még tudok, másfél órát beszélni arról, hogy miért az élet kérdése a legizgalmasabb tudományos kérdés, és valószínűleg meg tudnám csinálni, legalábbis ha fölkészülök rá. Az igazi különbség az nem ebben van, hanem arra jöttem rá még egyetemista koromban, hogy az ember nem a nagy kérdésekkel foglalkozik. Persze valahol a horizont szélén ott vannak, de a mindennapjaiban nem a végső kérdésekkel foglalkozik. És ebben a mindennapi foglalkozásban van borzasztó nagy különbség. Tehát abban, hogy az ember egy laboratórium viszonyai között mérésekkel pepecsel, vagy szövegeket bogarászik. Ugyanis ezek az egymásnak megfeleltethető mindennapi tevékenységek. Az, hogy micsoda az élet, az pontosan olyan izgalmas végső filozófiai kérdés, mint hogy halhatatlan-e a lélek, vagy micsoda a szépség. Csak hát nem egyenesből ezzel a kérdéssel foglalkozunk nap mint nap, mert abból csacsiságok jönnek csak ki, hogyha az ember minden nap meg szeretné válaszolni a végsőt.
Melyek a kedvenc területei, illetve témái az esztétikán, filozófián belül?
Ezt így nehéz megmondani, nyilván lehet korokat mondani, és én azért legjobban 20. századi szerzőkkel szeretek foglalkozni, azzal együtt, hogy voltak olyan korszakok, amikor például mondjuk Vicóval foglalkoztam, aki 18., sőt 17., meg nagyon szeretem a Leibnizet, egyáltalán rettetesen vonz a 17. század a maga végtelen színességével, meg retorikusságával, meg karneválszerű forgatagával. Inkább azt mondanám, hogy bizonyos típusú gondolkodókat szeretek. Legjobban azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom, a Walter Benjamin nevű német filozófust szeretem, mégpedig valószínűleg azért, mert benne van meg az a fajta totális kettősség, hogy egy egészen nagy író érzékletességével, nyelvi fantáziájával, metafora teremtő képességével rendelkezik, és ugyanakkor egészen szélsőségesen metafizikus, vagy ha tetszik, filozófikus alkat. És ezt a két dolgot egyszerre tudja művelni, magyarán a legnagyobb Benjamin szövegekről nem lehet eldönteni szerintem, hogy ezek filozófiai vagy művészeti szövegek, És nem azért, mert ő a legjobb író a filozófusok között, vagy a legjobb filozófus az írók között, mind a kettőben egészen kivételesen nagy. Meg egyáltalán van benne valami elképesztő képesség arra, hogy a lehető legközelebb menjen az élet egészen érzéki sokféleségéhez, és ugyanakkor arról a legváratlanabb és legelvontabb dolgokat tudja gondolni. Én nekem igazából ez az eszményem, és ezt szeretem a legjobban. Kevésbé érdekelnek a nagyon száraz teoretikusok, és kevésbé érdekelnek a nagyon impressionisztikus. Hát ilyen filozófus nem is nagyon van, de mondjuk a tisztán esszéisztikusok.
Mire a legbüszkébb az életében, hogyha lehet ilyet kérdezni?
Hát ez nagyon nehéz, erre még sose gondoltam. Mindig ez a latin történet szokott eszembe jutni, nyilván azt hiszem, hogy Akátóval esett meg, akit ugye arról faggattak, hogy miért nincsen már neki szobra, és ő erre mindig azzal válaszolt, hogy inkább kérdezzék azt, hogy miért nincs szobra, mint azt, hogy miért van. Én valahogy arra törekszem, hogy nagyon világosan belülről tapogassam ki a saját kereteimet. Tehát ne próbáljak meg semmilyen értelemben többnek kinézni, mint amennyi vagyok, és még ahhoz képest is valamiféle understatement-tel dolgozni, de hogy ez büszkesége, azt nem tudom, ez valószínűleg inkább csak habitus.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert.
Székely Dorottya beszélgetett Somlyó Bálinttal.
A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.